Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti előadásunkon, amely ugye egy háromrészes sorozatnak az utolsó befejező előadása, hogyan készülhetünk fel Jézus Krisztus visszajövetelére, ez a címe a ma esti előadásnak. Engedjék meg, hogy az előadás megkezdése előtt egy könyvet hadd ajánljak. Az előadásunk témájához szorosan kapcsolódva Somogyi Lehel, Lejárt az idő? Kérdések és válaszok a világ végéről. 1100 forintos áron meg lehet vásárolni itt hátul ezt a könyvet. Ajánlom elolvasásra a ma esti előadásunk témájához kapcsolódva tehát. És akkor ezután a kis könyvajánló után szeretném elkezdeni az előadásunkat, és először azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mielőtt arról gondolkoznánk, hogy hogyan készülhetünk fel Jézus visszajövetelére, azelőtt egy kicsit gondolkozzunk el a körülményekről, hogy a Biblia szerint milyen körülmények között kell felkészülni, milyen körülményekről beszél a Biblia az utolsó időre vonatkozóan, amelyek hátterén gondolkozunk a felkészülésről. Három részre osztottam ezt a gondolatot. A természeti körülményekről szólnék először nagyon röviden. A Biblia azt mondja Jézsaiás próféta könyvében, hogy az emberiség bűnének a súlya ránehezedik a földre. Az emberi életmód, életvitel, ugye ma kevéssé kell ezt érvelni és magyarázni, hogy mire utal a Biblia, amikor erről szól, hogy ránehezedik az ember bűnének a súlya a földre. Úgy élünk ezen a földön, hogy tönkretesszük a földi környezetet. A Biblia egy pusztulásról beszél, a létfeltételek megszűnéséről beszél tulajdonképpen. Jézus Krisztus eljövetele előtt az utolsó pont, amiről szól a Biblia, amikor a levegő alkalmatlanná válik az emberi életre. A levegőre kitöltött utolsó csapás, a hetedik csapás. Jézus szabadítóként jön el, mert a földi élet, a földi természeti környezet egyszerűen alkalmatlanná válik az emberi tevékenység következményeként az ő visszajövetelére. Szó szerint szabadító azok számára, akik őt várják, mert különben nem lehetne folytatni az életet a földön. Úgy gondolom, hogy tényleg nem kell sokat erről beszélnem, hiszen hogyha egy kicsit körülnézünk, ha meghallgatjuk, hogy mit mondanak tudósok, mennyi időt adnak a földünknek, hogyan beszélnek a felmelegedés következményeiről, akkor ezeknek a körülményeknek a kialakulását láthatjuk, tanúi lehetünk annak, hogy hogyan omlik össze a természeti környezet körülöttünk. A másik körülmény terület, amelyről szeretnék szólni, az a társadalomnak az állapota. A Biblia arról szól, hogy az utolsó időben egy vallásos társadalom lesz. Nem ateista társadalomról beszél, hanem vallásos társadalomról beszél. Pál apostol a levelében, az egyik levelében azt írja, hogy az utolsó időben azért lesz nehéz idő, mert az emberek magukat szeretők lesznek, és önző életet élnek, és azt mondja, hogy megvan náluk a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében olvashatjuk ezt. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkülvalók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Ugye nyomasztó felolvasni és végigolvasni is ezt a felsorolást. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát egy olyan társadalmi környezetről beszél, amelyet alapvetően az önzés és a pénz határoz meg. Ugye ez a két a felsorolásban az első két dolog, amit megemlített, magukat szeretők és pénzsóvárgók. És amelyre jellemző az, hogy a gyönyört keresi, inkább a gyönyört keresi, mint az Istent, ugyanakkor mégis felvesz egyfajta vallási köntöst, hiszen a kegyesség látszata megvan, az Isten félelemnek a látszata megvan. Tehát nem nyílt ateizmusról beszél a Biblia az utolsó napok összefüggésében, nem nyilvánvaló elutasítását az Istennek, hanem egy vallási köntösben történő elutasítását, amelyben az ember előrébb van, mint az Istennek való engedelmesség, az ember gyönyöre, az ember kívánságainak a kielégítése előrébb van, és ehhez társul a kegyességnek, az istenfélő életnek a látszata, de az igazi ereje hiányzik. És hát ami ezzel együtt jár, itt most tényleg csak összefoglalom a bibliai proféciákat, ami ezzel együtt jár, a vallásos társadalomra mindig jellemző a vallási türelmetlenség egyúttal. Jézus arról beszélt, hogy az utolsó napokban az ellentét kiéleződik, és az Isten nevében fognak üldözni olyan embereket, akik az Istent igazán szeretnék követni, a lelkiismereti meggyőződésük szerint, és nem betagozódva az általánosban megszokottba. Itt is hadd ajánljak egy kis könyvet, viszonylag olcsón meg lehet kapni, 150 forintba kerül, Jonesnak a Polgári kormányzat és a vallás című könyvét. Érdemes ezt a kis könyvet elolvasni azért, hogy gondolkozhassunk és tisztán láthassunk abban a kérdésben, amely egyre inkább előtérbe kerül, és előtérbe fog kerülni még ezután a bibliai proféciák alapján, abban a kérdésben, hogy miért fontos az egyház és az állam szétválasztása, hogyan függ össze ez a kérdés a lelkiismereti szabadsággal, mi a következménye, hogyha összefonódik, hiszen a Biblia arról beszél, hogy azokra a válságtünetekre, amelyek nyilvánvalóak, amelyek tagadhatatlanok, akár a természeti környezetet nézzük, akár a társadalom válságát nézzük, hiszen önző emberek közössége az feszültségekkel terhelt lesz, nek a következményei jelentkeznek a társadalom működésében. Erre, mint egy válaszreakcióként felkínálják a sok ezer éves megoldást, az egyháznak a befolyását, az egyháznak a hatalmát, felkínálják, mint egy, ahogy Jelenések könyve fogalmaz, mint egy varázsgyógyszert a társadalom számára, a vallást, a vallásosságot. Sajnos azonban erről a vallásosságról azt mondja Jézus, hogy hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Hiszen a jézusi vallásnak az alapvető eleme a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása. Jézus tudja azt, hogy társadalmi szinten az emberi önzés problémáját nem lehet kezelni, csak a szívnek a megváltozásával, csak az egyéni befogadással lehet változni, formálódni. Tehát, hogyha a társadalmi környezetre tekintünk, akkor egy válságban levő társadalomról szól a Biblia, amely erkölcsi, gazdasági válságban egyaránt van, lesz, amely olyan nehézségekkel néz szembe, amilyen még nem volt a Földön, amelyben ugye megjelenik az a probléma, hogy alapvető feltételek kezdenek eltűnni, ez erőszakossághoz vezet a társadalomban, egymással szembeni harchoz, küzdelemhez vezet a társadalomban, és ugyanakkor egy olyan társadalomról beszél, amely a vallásosságot látja megoldásként, és türelmetlen mindenkivel szemben, aki másról beszél, másban látja problémák gyökerét, és egy vallási türelmetlenségről szól a Biblia az utolsó napokban. És még egy területet fogalmaztam meg, ezek a lelki körülmények, hogy milyen körülmények között kell még felkészülni a természeti, a társadalmi körülményeken túl a személyes lelki körülményekről is hadd szóljak. Jézus azt mondta a nagy apokaliptikus beszédében, Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy az utolsó napokban jellemző lesz az, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. A lelki körülmény, amelyben harcolni kell, amelyben küzdeni kell, az, hogy a szeretet megfogyatkozik a társadalomban, megfogyatkozik az emberi kapcsolatokban, megkeményítőleg hat az emberre az a körülmény, amellyel érintkezik, az erőszakos cselekedeteknek a látványa, a hallása, a társadalmi problémákkal való szembesülés megkeményíti az emberi szívet, és a gonoszság megsokasodásával arányosan a szeretet meghidegülésével kell találkozni, és aki ezzel szembe akar haladni, az többlet küzdelemre kell, hogy számítson az életében, annak komoly küzdelmekre kell számítania. És még egy lelki körülményre szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig az, hogy Jézus arról szól, hogy egy olyan időszakra kell felkészülni, egy olyan idő előzi meg az ő visszajövetelét, amikor az Istennel való személyes kapcsolat, személyes közösségben azt fogják átélni közvetlenül Jézus eljövetel előtt a hívők, hogy minthogyha az Isten hallgatna, mintha az Isten elkülönült volna tőlük. Ez a lelki körülmény sem kihagyható a felkészülésben. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, de bizonyos bibliai részletek Ézsaiás próféta könyvében arra utalnak, hogy egy rövid szempillantásig elrejtettem orcámat előled, így fogalmaz a Szentírás. Azt mondja Malakiás könyvében, hogy az Isten figyelt és hallgatott. Tanakodtak a hívők, és az Isten pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik valóban tisztelik őt, akik valóban félik őt, de ez a lelki körülmény nem kihagyható, amikor gondolkozunk a felkészülésről, hogy meg tudunk-e állni hűséggel akkor, amikor nem látjuk az Istent, meg tudunk-e állni akkor, amikor távolinak tűnik tőlünk, amikor úgy tűnik, hogy kiszolgáltat és magunkra hagy. Nagyon halványan, nagyon kicsit, ezt a nagyon szeretném kihangsúlyozni, de hasonlít ez Jézus Krisztus kereszt áldozatához, amikor Jézusnak úgy kellett az áldozatot meghozni, és úgy kellett közben letenni végül az életét az Isten kezébe, hogy közben nem tapasztalhatta az Atya jelenlétét, sőt, az Atya haragját kellett tapasztalnia. Kicsiben, mondom, nem ugyanúgy, de nagyon kicsit hasonló az a lelki körülmény, amiről a Biblia szól az utolsó napokban. Önmagában azt gondolom, hogy ez félelmetesnek tűnik. Tehát, hogyha ezeket így egymás mellé rakjuk, és a bibliai proféciákat végigolvassuk, akkor ez egy nagyon emberileg egy nagyon kilátástalan és csüggesztő és félelmetes körülmény együttes, amit így együtt áll. Jézus sem ringatott bennünket hamis reménykedésbe. Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor az ő visszajövetelével kapcsolatos körülményekről, eseményekről beszélt, akkor ezt mondja az egyik részletben, akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Eléggé félreérthetetlen és világos beszéd. Olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, és mindez ideig nem is lesz soha. És azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, azoknak várása miatt, amely a földre következik. Ez a realitás. De Jézus folytatta, és azt mondta, hogy és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Már itt találunk egy ígéretet, hogy megrövidíti az Isten ezt az utolsó időszakot, felgyorsítja az eseményeket, nagyon gyorsan fognak leperegni az utolsó események, azért, hogy megmenthessen. Jézus szabadítóként fog eljönni, mindazok számára, akik őt várják szabadítóként, fel fog lépni és megszabadítja őket, kiszabadítja őket ezek közül a körülmények közé. Azzal szeretném folytatni az előadást, hogy nem arra térnék még ki, nem azt a kérdést tenném fel, hogy mi hogyan készülhetünk fel, hanem azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit mond a Biblia arról, hogy hogyan küzd Jézus Krisztus azért, hogy felkészítsen bennünket. Én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, mert ha emberileg nézzük, akkor elcsüggedhetünk, és lehet, hogy még okkal is mondhatjuk azt, hogy én nem tudok megállni, én nem tudok erre felkészülni, inkább nem is gondolkodom erről. Ugye van egy ilyen mondat is a Bibliában, hogy együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk. Lehet ez is a reakciója az embernek a félelem miatt, a kétségbeesés miatt, hogy inkább nem is szeretnék ezekkel a körülményekkel foglalkozni, nem is szeretnék erről gondolkozni, jobb nem tudni erről, mert nem tudom feldolgozni. Ezért tartom nagyon fontosnak, és ezért érek ki másodszor arra, hogy a Biblia elsősorban arról beszél, hogy az Isten készíti fel az embert, és nem arról beszél, hogy az ember ügyességén múlik a felkészülés. Ezért szeretnék tehát erről szólni, mit tesz Jézus a felkészülésünkért. Mit tesz Jézus azért, hogy felkészítsen bennünket, hogy az ő visszajövetelére felkészültek legyünk, és örömmel várjuk őt. A kép, amit használ a Biblia, hogy olyan örömmel, mint ahogy a mennyasszony várja a vőlegényt, és várja az esküvő napját. Ez a kép, amit használ Jézus eljövetelére, pozitív megközelítésben a felkészülés oldaláról a Biblia. Máté evangéliumából a 24. fejezetből szeretném felolvasni az első gondolatot. Ezt mondja itt a 14. vers, Jézus ezt az ígéretet tette: az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Azt ígérte Jézus, hogy nem jön el úgy a vég, hogy az embernek ne lenne lehetősége megismerni az evangéliumot. Az evangélium azt jelenti, hogy a jó hírt. Nem jön el úgy a vég, hogy ne lenne lehetősége az embernek meghallgatni, meghallani az Isten ígéretét, meghallani az Isten üzenetét, jó hírét, amely a szabadítás híre, az igazi reménység híre egy pusztuló világban. Hadd fogalmazzam meg zárójelben, sokszor találkoztam azzal, hogy valakivel beszélgetek, és azt mondja, hogy hát az én bibliai meggyőződésem, hitbeli meggyőződésem az nem egy optimista megközelítés. Tény, hogy nem abban hiszek, hogy ez a világ így, ahogyan van, társadalmilag megjavítható és megmenthető, és ezért sokan azt mondják, hogy hát ez egy pessimista megközelítés. Én meg azt mondom, hogy realista és optimista megközelítés. Egyrészt realista, mert nem kell hinnem abban, amiben nem lehet hinni. Tehát gondoljunk meg, hogy el tudjuk azt, tehát mekkora hitet igényel elhinni azt, hogy a társadalomban valami olyan radikális változás történik, hogy a környezet pusztító életmódunk radikálisan megváltozik, hogy az önző, egymással való önző kapcsolataink radikálisan átváltoznak, és maximális szeretet kapcsolatokká válnak, és többé nem az önzés lesz a motivációja a társadalom működésének, hanem az önzetlen szeretet. Hát be kell valljam, nekem ekkora hitem tényleg nincs. Tehát ez az én képzelő erőmet is, a hitemet is meghaladja, már csak azért is, mert a Biblia nem erről szól. A Biblia arról szól, hogy ez egyre inkább besötétedik ez a társadalom, egyre inkább tönkre megy ez a társadalom, és hát ennek a reális jeleit látom, ahogyan körülnézek, tehát hogyha újságot olvasok, ha nézem a folyamatokat, amelyek zajlanak, ha körülnézek iskolákban, amik történnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb elhinnem, amit a Biblia mond erről a folyamatról, mint azt elhinnem, hogy ez a folyamat ez gyökeresen megváltozik, és itt valami ezer éves aranykorszak vár az emberiségre, és valami fantasztikus felemelkedés következik. Ugyanakkor viszont minél inkább besötétedik, annál nagyobb vigasztalást és annál nagyobb reménységet jelent az az ígérete a Bibliának, hogy Jézus eljön szabadítóként. Az az ígérete, hogy nem azt ígéri, hogy ez a társadalom ez megjavul, hanem hogy el fog jönni Jézus, és véget vet a birodalmaknak, véget vet a földi társadalmaknak, és a helyébe az ő uralmát fogja felállítani a földön, ami egy radikális változás lesz, de amelyről azt mondja, hogy ott már nem az önzés fogja uralni a társadalmat, és nem lesz sem halál, sem gyász, sem fájdalom, sem betegség. Tehát, bár ennek ehhez is hit kell, ennek a megragadásához is hit kell, de meg kell valljam, kevesebb hit kell hozzá, mint ahhoz, hogy elhiggyem, hogy a társadalom megjavítható lesz. És minél közelebb jutunk ahhoz, hogy látom, hogy beteljesedik, látom, hogy megvalósul, amiről a proféciák szóltak, annál értékesebb reménység lesz az, hogy nem attól kell félnem, hogy mikor nyomják meg a nem tudom én hány darab atombombához tartozó gombok egyikét, amelyik képes elpusztítani bennünket, hogy nem tudom, hogy mikor fognak egymásnak menni úgy, hogy kiírtják, hogy nem tudom, hogy mi lesz a természeti katasztrófáknak a következménye, hanem hogy hitben előre tekinthetek arra, hogy van egy megváltó, aki mindenről szólt, és aki el fog jönni, és meg fogja menteni azokat, akik őt várják szabadítól, üdvözítőül. Azt mondja Péter apostol, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik. Nagyon érdekes ez a gondolat, mert ugye keresztény emberek azt szokták ismerni, hogy Jézus Krisztus eljött, és az ő váltság halálával kegyelmet hozott. De Péter apostol azt mondja, hogy ezzel élő reménységre szült minket újjá az Isten, de van még valami, amiben reménykednünk kell. Tökéletesen reménykedni abban a kegyelemben, amit majd akkor fog hozni, amikor másodszor eljön, amikor felmentő ítéletet hoz mindazok számára, akik benne reménykednek, ahogy Pál apostol ezt az utolsó levelében megfogalmazta, hogy megjelenik az igaz bíró, és megadja az igazság koronáját azoknak, akik őt várják üdvösségükre, és hogy ebben tökéletesen reménykedjen az ember. Máshol így fogalmazott Jézus, hogy amikor ez az időszak eljön a történelemben, akkor emeljük fel a mi fejünket, mert elközelgett a váltságotok, fogalmazott Jézus. Emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelített a ti váltságotok. Tehát Jézus azt mondta, hogy mielőtt eljönne a vég, azelőtt lehetőség van megismerni az evangéliumot, méghozzá olyan lehetőség lesz, amely bizonyság lesz, amely meggyőző erővel hangzik fel, amely a lelkiismeretet meg tudja szólítani, amely késztetni tud arra, hogy az ember ne csak gyönyörködjön benne, ne csak meghallgassa egy érdekes előadásként, hanem hogy döntést hozzon, hogy befogadja, elhiggye, és rábízza magát arra, ami következik ebből az üzenetből, meghozza azokat a döntéseket, amelyek következnek ebből az üzenetből. Ehhez az ígérethez hozzá tartozik az is, hogy Jézus nem csak megismertet bennünket az ő evangéliumával, az ő uralmának a jó hírével, az eljövetelének az örömhírével, az ítéletnek az örömhírével, mert az ítélet is örömhír, mert felmentő ítéletről is beszél a Biblia, és nem csak elítérésről és kárhoztatásról beszél. Nem csak megismertet bennünket, hanem fel is készít rá. Ez a következő gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy Jézus eljövetelére, a vele való találkozásra fel kell készülnie minden embernek. Mert a Biblia azt mondja, hogy a bűn miatt az ember nem élheti túl az Istennel való személyes találkozást felkészülés nélkül. Nem lakhatik az Istennel együtt bűnös ember, aki a bűnnel együtt él, mert az Isten erkölcsi tisztasága megemésztő tüzet jelent a bűn számára, és a bűnnel azonosuló ember számára is. Sokszor találhatunk a Bibliában olyan történeteket, ahol ennek a gondolatnak az igazságát szemlélhetjük, hogy az Istennel való találkozás az megrendítő az ember számára, és az erkölcsi tisztassága pedig elítéli a bűnt, és nyomasztólag is hathat ez az emberre. Agyon tudja sújtani az embernek a lelkét ez a találkozás. Ezért van az, hogy az Isten közvetlenül nem érintkezik az emberrel. Kegyelemből történik ez is. Ezért jött el Jézus emberként erre a földre, hogy ne semmisüljön meg az ember az ő jelenlétében, hanem legyen valami kapocs az Isten és az ember között, legyen közbenjáró az Isten és az ember között. Ez Jézus Krisztusnak egy nagyon fontos szerepe, és ebben a közbenjárásban, ebben a közvetítésben azért munkálkodik Jézus, hogy amikor ő eljön, és nem emberi ábrázatban jön el, nem elrejtve az ő hatalmát jön el, hanem az ő hatalma teljességében, ami megrendítő az ember számára, hogy amikor eljön, akkor megállhasson az ember az ő jelenlétében. Aki felkészül, annak az isteni kegyelem elég lesz megállni Jézus jelenlétében, de erre fel kell készülni. Erre előre kell készülni. Ézsaiás könyvéből szeretnék előtte Jelenések könyvéből szeretnék egy részletet felidézni. Jelenések könyve 6. fejezetében a következőt olvashatjuk, amikor arról beszél Jelenések könyve 6. fejezete, hogy eljön az ítélet napja, eljön a Jézussal való találkozás napja, és hozza azokat a képeket, amelyek máshol egyértelműen Jézus visszajövetelének a jeleit, természeti jeleit mutatja. Ezt mondja a 13. versben, az ég csillagai a földre hullanak. Előtte ezt mondja, hogy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lőn, mint a vér, az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza, az ég eltakarodék, mint amikor papírtekercset összegöngyölítik, minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik, és erre az emberi reakció a következő. A föld királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek, a hatalmasok és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájba, és mondták a hegyeknek és a kősziklákknak, essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Ugye ezek az emberi reakciók természetesek, törvényszerűek, hogy így mondjam, az ember megretten, amikor találkozik azzal a lénnyel, akit nem vett komolyan. Ezzel szemben azért a Biblia arról beszél, hogy akik viszont vőlegényként várják vissza, azok ugyanekkor örömújongva kiáltanak fel, hogy imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk, akivel való találkozásra készültünk. De ez a kérdés, ez egy nagyon komoly kérdés, hogy amikor eljön az Isten ítéletének az ideje, eljön, milyen érdekes kifejezés, a bárány haragjának az ideje. Annak a báránynak, aki az életét adta az emberért, annak a báránynak az igazság szolgáltatása. Amikor Jézus Krisztus, mint ítélő megjelenik, eljött az ő haragjának ama nagy napja, kiállhat meg. Kiállhat meg az Isten ítéletének a napján, kiállhatja ki az ő jelenlétét, kitalálkozhat vele. Ugyanerről a gondolatról szól Ézsaiás könyve 33. fejezete, amit szintén szeretnék itt felidézni. Ézsaiás könyve 33. fejezetében a 14. vers ezt mondja: megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat. Kilakhatik közülünk megemésztő tűzzel, kilakhatik közülünk örök hőséggel. Ki alkalmas arra, hogy az Istennel való találkozás túlélje, kibírja? És erre az a válasz, hogy az Isten készít fel erre a találkozásra. Önmagában az ember nem tud felkészülni rá, az alkalmas rá, aki megszabadult, megtisztult a bűnök uralmától, megtisztult az önző életszemlélettől, de az ember magát nem tudja megtisztítani. Azt mondja a Biblia és Malakiás próféta könyvéből, ezt is szeretném felidézni, hogy mielőtt eljönne Jézus Krisztus, mielőtt visszatérne, azelőtt ő egy különleges küzdelmet folytat. Azt a küzdelmet folytatja személyesen az emberért, minden egyes emberért, amely eredményeképpen az ember megállhat az ő jelenlétében. Aki elfogadja ezt a munkát, aki elfogadja ezt a személyes küzdelmet, amit érte folytat az Isten, az felkészül az ő eljövetelére, az megállhat az ő eljövetelekor. Malakiás könyvében így fogalmazza meg: de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekör? Hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Ja, a kép, hogyha nem is értünk minden részletet belőle, de a kép egyértelmű. Felteszi a kérdést, hogy kiállhatja ki az ő eljövetelét, mert hogy olyan az ő eljövetele, mint a ruhamosók lúgja, maró minden bűn számára, és utána azt mondja, hogy mielőtt eljönne, ül, mint ötvös és ezüstisztogató. Ül, mint aki egy aprólékos munkát végez, amikor a nemes fémet megtisztítja minden salaktól, minden szennyeződéstől. Ül, mint az ötvös, aki addig dolgozik, amíg vissza nem tükrözi a fém az ő képmását. Az ötvösnek ugye ez a munkája, újra és újra felhevíti, különválasztja a salakanyagokat, a szennyeződéseket, és akkor készült el az ötvös, amikor az a nemesfém, abban visszatükröződik az ő képmása, az ő arca. Jézus Krisztus azért munkálkodik, hogy az ember lénye, az ember átalakuljon, átformálódjon, megtisztuljon, megszabaduljon. Ahogyan az új szövetség fogalmaz, hogy olyan legyen az ember, mint Jézus Krisztus, úgy legyen a világon, ahogy Jézus Krisztus volt a világon. Akiben nem volt bűn, aki nem törekedett a maga akaratát cselekedni, aki nem védte magát, aki nem maga szolgáltatott magának igazságot, hanem aki teljes mértékben bízott az Istenben, rábízta magát, és követte az Isten akaratát az életében. Tehát erről a folyamatról, erről a munkáról beszél a Biblia, hogy Jézus Krisztus erőfeszítést tesz a felkészülésért, küzdelmet folytat azért, hogy megtisztítsa mindazokat, akik elfogadják ezt, akik együtt működnek vele, és mindaddig munkálja ezt a megtisztítást, míg vissza nem tükröződik az ő lénye az életükön, míg láthatóvá nem válik a jézusi lelkület, a jézusi magatartás, a Jézus jelleme, lénye az ő életükben. Csak zárójelbe hagyjegyezem meg, Pál apostol azt is mondja a Tesszalonikai levélben, hogy amikor Jézus eljön, akkor csodáltatik az ő szentjeiben. Jézus visszajövetelére a hívő emberek lényében csodálatos módon kiábrázolódik az Istennek engedelmes Krisztus képmása. Aki nem az emberek nem az embereknek engedett, nem az emberi befolyás uralta, akinek az életében teljes mértékben az Isten befolyása érvényesült. Csodáltatni fog azok életében, akik várják őt a visszajövetelekor. Erről a munkáról kicsit részletesebben beszél Ézsaiás próféta könyve 4. fejezete. Ézsaiás könyve 4. fejezetéből szeretnék egy kis részletet felidézni, hogy mit is jelent közelebbről az a munka, amelyet Jézus végez, az az erőfeszítés, amelyet Jézus tesz a megtisztításért. Ezt mondja erről az időszakról, ama napon, ugye az ama nap az Isten ítéletének a napja, a bibliai kifejezések mind az ítéletre utalnak, amikor ezt a kifejezést használja. Ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. Ez lesz a végeredmény. Jézus Krisztusra feltekintenek ezek az emberek, és kívánatosként látják és dicsőítik őt. A föld gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának, és lesz, hogy akik Sionban meghagyatik és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Itt annyit hadd jegyezzek meg, hogy a Bibliában Jeruzsálem a hívő népnek a jelképe. Tehát nem kell a szó szerinti Jeruzsálemre gondolnunk itt feltétlenül. Jelképes értelemben a hívő népet jelképezi Jeruzsálem, és azt mondja, hogy aki megmarad, a szentnek mondatik. A szent szó azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Isten tiszteletére elkülönített, olyan emberekről van tehát szó, akik a maguk életében, abban a nagy választásban, hogy önmaguknak szolgálnak, vagy az Istennek szolgálnak. A lázadás útján járnak, vagy az engedelmesség útján járnak. Állást foglalnak, és ez az állásfoglalás nem hol egy kicsit ebből, hol egy kicsit abból, hanem ez az állásfoglalás egyoldalúan az Isten mellett történik. És utal ez még egy gondolatra, amivel találkozunk Jelenések könyvében, hogy aki megmarad, az nem csak szent, hanem az élők közé beiratott. A Biblia beszél az élet könyvéről, a bárány könyvéről, amelybe be kell kerüljön az ember neve ahhoz, hogy életben maradhasson, de amelyet meg fognak vizsgálni, és amelybe nem csak bekerülni kell, hanem benne maradni is kell. Tehát beszél arról, hogy az ember bekerül az életkönyvébe, és egy kérdés, hogy benn marad-e az életkönyvében a neve, vagy ki kell onnan törölni. Jézus azért küzd, hogy benn maradhasson az ember neve az életkönyvében, és aki megmarad, annak benn marad a neve az élők közé, beiratott az ő neve. És milyen folyamat vezet el, erről szól a 3. vers. Miután elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle, az ítélet lelkével és a megégetés lelkével. Csak ezt a két kifejezést szeretném kiemelni ebből a bibliaversből, az ítélet lelke és a megégetés lelke. Talán a megégetéssel hadd kezdjem. A Bibliában a megégetés a tűz a megpróbáltatásnak a jelképe. Amikor arról beszél, hogy tűz által megtisztít valakit, akkor ez azt jelenti, hogy olyan megpróbáltatásokon megy keresztül az ember, amely megpróbáltatások átformálják, átalakítják, amely által fel tud készülni az előtte levő eseményekre. Tehát ahogyan Jézus Krisztus munkálkodik, az a hétköznapoknak a küzdelmei. Ez az egyik nagyon fontos tanulság ebből a Biblia versből, hogy Jézus felkészítő munkája személyre szabott próbákat jelent. Azt jelenti, hogy mint gondviselő Isten, mint szerető közben járó, szemmel tartja az ember egyéniségét, jellemét, életét, és olyan körülményeket hoz, olyan nehézségeket és bajokat hoz, amelyek személyre szabottan előhozzák az emberi gyengeségeket, előhozzák a szívnek a lázadásait, előhozzák az önző kívánságokat, és ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy az ember döntsön. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi lakik bennünk. Sokszor utólag azt mondjuk, hogy én nem gondoltam, hogy erre képes lennék. Nem gondoltam, hogy ez ki tud belőlem jönni. Jön egy helyzet, jön egy élethelyzet, és úgy nyilatkozunk meg, ahogy nem tudtuk elképzelni, hogy mi képesek vagyunk megnyilatkozni. Ezek az élethelyzetek, ezek nem véletlenek. Ezeknek az élethelyzeteknek céljuk van. A gondviselő Isten tervezte el a mi számunkra, hogy láthatóvá váljon a mi valódi helyzetünk, és szembesüljünk azzal, hogy mire van szükségünk. Szembesüljünk azzal, hogy miből kell megváltoznunk. Illetve még egy dolgot el lehet mondani ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban, ez pedig az, hogy a hitnek a sajátossága, hogy akkor kell gyakorolni, amikor reménytelen helyzetben vagyunk. Tehát bízni nem akkor kell, amikor minden jól megy, hanem a bizalmat akkor kell gyakorolni, amikor kétségbeejtők a körülmények. A hit az azt jelenti, hogy nem a látható dolgok körül, nem a látható beteljesedésekkor kell hinni, hanem mielőtt megtörténnének dolgok, amikor még csak ígéretként vannak jelen. Soha senki nem tud megtanulni bízni, ha nem megy át nehézségeken. A hitet gyakorolni, azt a hozzáállást gyakorolni, hogy nem én oldom meg a problémát, hanem az isteni megoldást megvárom. Hogy nem az emberi ügyeskedés útját járom, hanem az Isten beszédének engedelmeskedem, és rábízom a következményeket. Ezt nem lehet megtanulni, csak gyakorló pályán. A gyakorló pálya azokat a nehézségeket, azokat a problémákat jelenti, amelyek hétköznap előadódnak az életünkben. Kicsi nehézségekben be lehet gyakorolni azt a hozzáállást, hogy én nem kétségbe esem, nem sajnáltatom magam, nem másokat vádolok, nem ügyeskedem, hanem rábízom az Istenre a megoldást, keresem az Istent, kérem az Isten segítségét, és veszteg megvárom az ő szabadítását, és csak azt teszem, amelyet megmutat, hogy meg kell tennem, de nem én keresek kiutat és megoldást, és kuszálom ezzel össze a szálakat a magam számára. Tehát ez, hogy megtisztítja a megégetés lelkével, ez arra utal, hogy Jézus Krisztus tudatosan megtervezi az életünk körülményeit, és megengedi, betervezi azokat a nehézségeket, amelyek nekünk ugyan nagyon fájnak, de amelyek eszközé válnak Krisztus kezében arra, hogy felkészüljünk, vagy azért, vagy azáltal, hogy szembesülünk önmagunkkal, és szembesülve döntést kell hoznunk, hogy ilyenek akarunk maradni, vagy meg akarunk változni, vagy azáltal, hogy kiváló alkalmakat biztosít arra, hogy a bizalmat gyakoroljuk, hogy rábízzuk magunkat, és megtanuljunk hitben járni, és nem emberi erőfeszítésekben, nem emberi megoldásokkal élni. Mennyire más lehet az életünk, hogyha ilyen szemlélettel nézünk a körülményeinkre és a nehézségeinkre. hogyha a körülményeknél föltesszük azt a kérdést, hogy mit tanulhatok ezen keresztül, hogyan szolgálja ez az én Isten iránti bizalmam fejlődését, mit tanulhatok meg az engedelmességről ezek között a körülmények között, hogyan szembesülhetek önmagammal ezek között a körülmények között. A Biblia azt mondja, hogy a kékek és a sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Az ember szenvedés nélkül, megpróbáltatás nélkül nem tud szembefordulni a bűnnel, nem tud szembefordulni a rosszal két dolog miatt. Az egyik azért, mert jól érzi magát benne, és egyáltalán el kell oda jutnunk, hogy a rossz az tényleg rossz. Hogy a bűn az tényleg nem jó, hanem rossz, mert a bűnnek van ideig óráig való gyönyörűsége. Másrészt azért sem, mert az ember szereti, és valahogy el kell oda jutni, hogy meggyűlölje. És csak a nyomorúságnak az igazi meglátása nyomán tud az ember oda eljutni, hogy teljes szívből meggyűlöli a rosszat. Ugyanakkor itt most egy hétköznapi mondást hadd fogalmazzak meg, vagy hadd hozzak elő. Sokszor lehet hallani így emberek között is, hogy az, amely nem ölt meg bennünket, az megerősít. Ez a törvényszerűség is benne van. Jézus így tud felkészíteni, megtisztítani. De még egy dolgot mond Jézus. Nem csak a megégetés lelkéről beszél, hanem az ítélet lelkéről. A Biblia azt mondja, hogy a mennyben ítélet zajlik Jézus visszajövetelét megelőzően. Amikor Jézus eljön másodszor, akkor jutalmat hoz, tehát egy előzetes ítéletet feltételez ez, hogy jutalmat hoz azoknak, akik üdvözülnek, akik őt várják, és ez az ítélet a mennyben arról szól, hogy kinek a neve maradhat benne az életkönyvébe, vagy kinek a nevét kell kitörölni onnan. Ez az ítélet arról szól, hogy felmentő ítéletet akar az Isten azoknak adni, akik benne bíznak, nem csak megbocsátani akarja az ember bűneit, hanem eltörölni akarja az ember bűneit, véglegesen kitörölni akarja az emberi bűnöket. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az ember meglássa ezeket, és elítélje, önmaga kimondja a saját rossz dolgai fölött az ítéletet. Az ítéleten mi Krisztus által vagyunk jelen. Ő a közben járunk, ő a képviselőnk, és az ítélet egy olyan helyen zajlik, ahol mi nem vagyunk jelen. Nem vagyunk jelen a tárgyalóteremben. Jézus viszont azt mondta, hogy elküldi az ítélet lelkét, azt a szent lelket, aki tanúskodni fog a mi legbensőbb indítékainkról, gondolatainkról, aki tudja, hogy mi zajlódik bennünk, mert a léleknek a legmélyebb részleteit is ismeri, elküldi a lelkét, hogy mi is szembesülhessünk saját magunkkal. Az Isten nem csak azt szeretné, hogy a különböző nehézségekben szembesülnénk magunkkal, hanem ahogy az egyik Zsoltárban, a 32. Zsoltárban fogalmaz, szemeimmel tanácsollak téged. Az Isten azt szeretné, hogyha rámutathatna a vele való meghitt közösségben, rámutathatna azokra a dolgokra, amelyekből szeretne kigyógyítani bennünket. Hogy ezért nagyon nagy különbség van, hogy az ember fejjel megy a falnak, és a saját szenvedése árán megtanulja, hogy miben kéne változtatni, hogy ne menjen neki fejjel a falnak, vagy pedig valaki megmutatja neki, hogy ebből fejjel falnak menetel lesz. Vagy pedig rámutat sokkal fájdalommentesebben annak, ami a lelkében, arra, ami a lelkében van, és elindíthatja így a változás folyamatát. Amikor arról szól a Biblia, hogy elküldi az ítélet lelkét, akkor azt a kiváltságot ajánlja fel az embernek, hogy az ember megláthatja magát úgy, ahogyan csak az Isten jelenlétében láthatja meg magát. Amely késő lenne Jézus eljövetelekor, mert ha akkor látnánk meg magunkat, akkor megsemmisülnénk. De az Isten felkínálja, hogy addig megláthatjuk magunkat, amíg még van közbenjáró, van kegyelem, van bűnbocsánat, van lehetőség elrendezni a dolgokat, addig megláthatjuk magunkat, és ezzel választás elé állíthat bennünket az Isten. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, amelyről beszél a Szentírás, beszél a Biblia, hogy mit tesz Jézus azért, hogy felkészítsen bennünket. Beszél arról, hogy meg akarja ismertetni velünk az evangéliumot, és meghív, hogy fogadjuk el. Beszél arról, hogy akik elfogadják ezt a hívást, azok életében egy tervszerű küzdelmet indít a megtisztításukért, és végül beszél arról, hogy amikor ez a megtisztítás megtörténik, akkor oltalom alá helyez Jézus Krisztus. Elpecsételi az embert, ez a bibliai kifejezés. Jelenések könyve 7. fejezete ezt a választ adja a feltett kérdésre, hogyha saját szavaimmal szeretném megfogalmazni. A 6. fejezet feltette a kérdést, hogy eljött az Úrnak nagy és rettenetes napja, ki állhat meg, és a választ így lehetne saját szavaimmal megfogalmazni, hogy az, akit az Isten elpecsételt. Az, akit az Isten magáénak ismert el, és akire a pecsétjét helyezte, a Biblián végigvonul az elpecsételésnek a képe, és az elpecsételés azt jelenti, hogy az Isten valakit magáénak ismer el, és az ítéletben oltalom alá helyezi. Ha valaki szeretne részletesebben olvasni erről, akkor ajánlom elolvasásra Ezékiel próféta könyve 9. fejezetét, ahol a babiloni fogság előtti, vagy fogság alatti elpecsételésről van szó, és arról van szó, hogy akit az Isten elpecsételt, az megszabadult, az oltalomban részesült. Aki az Isten pecsétje nélkül nézett szembe az ítélettel, az viszont a halálos ítéletével nézett szembe. Az viszont az elítéltetéssel nézett szembe. Tehát Jézus azért küzd a megtisztításunkért, hogy utána elpecsételhessen bennünket, azaz oltalom alá, védelem alá helyezhessen, magáénak ismerhessen el, és az utolsó napok viharai között ebben az oltalomban részesíthessen minket. Ez az oltalom, ez nem azt jelenti, hogy semmi megpróbáltatás, semmi nehézség nem fogja érni az illetőt, ezt nem jelenti. De azt jelenti, hogy biztonságban van a legnagyobb történelmi viharok között, és biztonságban van az az ember, akit az Isten oltalma őriz, aki az Isten oltalma alatt van. Azt jelenti, hogy egy bibliai ígéret így hangzik, hogy a kenyere és a vize nem fog elfogyni. A legszükségesebb életfeltételeket biztosítani fogja az Isten annak az embernek, aki ezen a megtisztítás folyamatán végigment, és aki az Isten oltalma alá került, aki elnyerte az Isten pecsétjét. Tehát az Istenhez tartozik. Zsoltárok könyve 12. Zsoltár 6. verse így fogalmazza meg, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Isten felkínálja ezt a biztonságot az ember számára. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. De ez csak ezt ezen a folyamaton keresztül tudja felkínálni. Még egy példát hadd hozzak, ezt is a babiloni fogság időszakából, Jeremiás próféta könyvéből szeretném felidézni, ahol az Isten Jeremiás munkatársa számára egy személyes üzenetet adott egy olyan történelmi időszakban, amikor kicsiben, helyi szinten ugyanaz történt, mint ami világméretű szinten történik a napjainkban, az isteni ítélet és az isteni ítélet végrehajtása. Báruk Jeremiásnak a munkatársa, aki iratokat készítette, aki lejegyezte Jeremiás szavait, Báruk számára szólal meg ez az üzenet. Ezt mondottad, mondja Bárukról. Jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott, elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugalmat nem találtam. Ezt mond néki. Ezt mondja az Úr, íme akiket én felépítettem, elrontom. És akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr. De a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová mégy. A történelmi körülmény az ez megrázó, borzalmas, hogy akiket én elplántáltam, azokat kiszaggatom. És ezért az ember ne kívánjon nagyokat. De az Isten egy dolgot megígér Báruknak, hogy megőrizlek téged. Hogy ahova mégy, a te lelkedet, a te életedet, zsákmányul adom neked, jutalmul adom neked. Megőrzem a te életedet. Az Isten tehát, Jézus az, aki küzd, hogy felkészítsen bennünket a vele való találkozásra, mert ő tudja, hogy mennyire súlyos ez a mindaz, ami történni fog. Soha nem volt még a történelemben olyan, hogy az egész világon teljes és végleges ítéletet gyakoroljon az Isten. Ilyen egyszer van a történelemben. Ez szokatlan dolog, ahogy a Biblia fogalmaz. Erre az eseményre az Isten fel akar készíteni mindenkit személyesen, ezért kínálja fel a jó hírt, ezért kínálja fel a meghívását, ezért ajánlja fel a személyes gondviselésben a megtisztítást, és a megtisztítást követően pedig az elpecsételést, az oltalom alá helyezést, hogy ilyen módon az ember megállhasson. És akkor végül hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy akkor hogyan készülhetünk fel? Mindezek fényében akkor hogyan készülhetünk fel? Én szeretném kihangsúlyozni, emberileg sehogy. Tehát túlélő gyakorlatokra elmenni azért nem érdemes, mert ezzel nem lehet felkészülni ezekre a körülményekre. Embereknél ez lehetetlen, így mondta Jézus, amikor föltették neki a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus nagyon határozottan kimondta, embereknek ez lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. A kulcs tehát az, hogy együtt működik az ember az Istennel. Csak az az ember fog felkészülni, csak az az ember tud felkészülni, aki nem maga próbál meg felkészülni, hanem aki mindenek előtt együtt működik azzal az Istennel, aki tervszerűen és tudatosan készíti őt fel erre az eseményre. Aki személyes tervet készített a felkészítésére, és aki személyes gondviseléssel próbál segíteni, megtenni mindent, hogy az ember felkészült legyen. A kulcs szó tehát a személyes felkészülésben az együttműködés. Az együttműködés az Istennel, az együtt járás az Istennel. A Biblia Noé napjaihoz hasonlítja az utolsó időszakot, és lapozzuk majd fel, olvassuk el a Biblia elején, hogy Noéról azt írja, hogy Noé Istennel járt. Noé Istennel járt. Ez a felkészülés lényege. Együtt járni az Istennel, befogadni az Istent. Itt két könyvet hadd ajánljak elolvasásra az előadásnak ezen a pontján. Thomas Davis, Te is járhatsz a vizen. Egy nagyon rövid kis könyvecske, 250 forintba kerül a könyv. A hit gyakorlásának a lényegéről szól. Tehát arról, hogy a bizalmat, az Istenbe vetett bizalmat, az Istenbe vetett támaszkodást hogyan lehet gyakorolni, hogyan lehet hitáltal győzni jellemhibák felett, gyengeségek felett. A másik könyv is egy nagyon gyakorlati könyv, Jim Hornberger Menekülés Istenhez című könyve. Ennek az árát nem írtam fel, ha jól emlékszem, 1350 forint. Egy olyan embernek a személyes tanúság tétele, aki eljutott oda, hogy nem csak vallásos életet szeretne élni, hanem valóságos kapcsolatot szeretne az Istennel, közösségben akar lenni az Istennel. Ajánlom elolvasásra ezt a könyvet ehhez a gondolathoz, az együttműködés gondolatához. És én csak két gyakorlati dolgot szeretnék kiemelni az együttműködéssel kapcsolatban. Az Istennel való együttműködés mindenek előtt két dolgot jelent a gyakorlatban. Az egyik hallgatni az ő szavára, a másik válaszolni az Istennek a személyes megkereséseire. Az egyik tehát azt jelenti, hogy az ember törekedjen megismerni az Istent az ő kinyilatkoztatása alapján, és ez azért nagyon fontos kérdés az utolsó történelmi időszakban, mert a Biblia arról tanúskodik, hogy olyan hitetés lesz az utolsó napokban, olyan hitetés lesz, hogy az Isten még azt is megengedi, amit a történelem során korábban nem engedett meg. Így fogalmaz, hogy tüzet is hoz alá az égből egy hamis próféta. Az Ószövetség idején Illés történeténél, hogyha elolvassuk ezt a történetet, azt láthatjuk, hogy nyilvánvaló válasz volt, hogy kicsoda az Isten, melyik kultusz képviselői az igaz Istennek a képviselői, azáltal, hogy tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot, amelyet Illés készített. Nyilvánvaló volt, a Baál papok, Baál kultusz áldozatát nem sikerült meggyújtani, nem égett el, még az Illés által készített áldozat, amelyet 7-szer leöntöttek, és körülötte a zárok is megtelt vízzel, az pedig tűz szállt alá az égből, és megemésztette. Az utolsó napokban ez nem lesz válasz az ember számára, mert az Isten még azt is megengedi, hogy tüzet hozzon alá az égből egy hamis próféta. Csak az fog tudni eligazodni, aki hallgat Jézus szavára. Aki ismeri, ahogyan Jézus fogalmazott a jó pásztorról szóló példabeszédében, hogy az én juhaim ismernek engem, hallgatnak az én szavamra, és követik az én szavamat. Tehát megismerni a kinyilatkoztatást, megismerni az Istent az ő beszéde alapján, megismerni az ő tanításait. Nagyon fontos kérdés az utolsó napokban. Együttműködni az Istennel azt jelenti, hogy hallgatni rá, odafigyelni az ő szavára, és sokat olvasni, sokat gondolkozni róla. De ebből következik a másik gondolat, hogy válaszolni az Istennek. Hogyha az ember az Isten beszédét kézbe veszi és elkezdi olvasni, akkor azt fogja tapasztalni magán, hogyha odafigyelve olvassa, hogy a lelkiismerete megszólal. A lelkiismerete megszólal, és bizonyos döntéshelyzeteket kiélez előtte, és döntés elé kerül az ember, azt igényli, hogy választ adjon az Istennek az ember. Akit megérint az Isten beszéde, és nem válaszol, abban rövidesen elhal az Isten beszéde. Létkérdés az, hogy amit megértett az ember, amit meglátott, legyen az bármilyen pici dolog, de amit megértettünk, abban döntést hozni, abban lépni, abban válaszolni az Istennek. És a válaszadás az egy nagyon egyszerűen megfogalmazva, ez az imádság. Az imádság annak a lehetősége, annak az alkalma, amikor az ember megszólíthatja az Istent, aki titkon, de valóságosan jelen van, aki nem látható módon mégis valóságosan jelen van, és az imádságban az ember feltárja a szívét az Istennek, elmondhatja a döntését, és segítségül hívhatja az Istent. Ez az imádságnak az értelme. Szeretnék egy Biblia verset ismét felolvasni, fellapozni Jóel próféta könyvéből, hogy mi a jelentősége az imádságnak az utolsó időben Jézus visszajövetele előtt. Ezt mondja Jóel próféta könyve második fejezetében a 31. 32. vers. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Egyértelmű, hogy miről van szó. Jézus Krisztus második eljövetele, az ítélet napja, amiről szó van, és így folytatódik, de mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Csodálatos ígéret. A nagy és rettenetes nap esetén, amikor megrendítő, emberileg iszonyúan megrendítő, ami történik a történelemben, az Isten annyit mond, hogy de mindenki, aki segítségül hívja az Isten nevét, az megmenekül. Az Isten nevét segítségül hívni azonban nem csak annyit jelent, hogy az ember azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem az Isten nevét segítségül hívni az azt jelenti, hogy válaszolok az Istennek abban, amiben megszólított, abban, ami megérintett, és kimondom a döntésemet, és segítségül hívom őt, hogy segítsen rajtam, mert többre nem vagyok képes. Magamtól nem tudok megváltozni, magamat nem tudom megváltoztatni, de enyém a választás, hogy meg akarok-e változni. Enyém a döntés, hogy közeledek-e az Istenhez, hogy segítségül hívom-e őt, vagy sem. Ha egy ember ezen az úton elindul, akkor azt mondja a Biblia, hogy az Isten elküldi az ő lelkét, mint a könyörgésnek lelkét az ember szívébe, és maga az Isten siet segítségünkre, hogy imádkozni úgy imádkozzunk, hogy az segítségül legyen, hogy az valóban segítségül legyen a mi hitéletünkben. A Római Levél 8. fejezetében beszél erről Pál apostol, hogy mi magunktól nem tudnánk azt kérni, amit kérnünk kell, amire igazán szükségünk van, de ha az ember úgy kezd el imádkozni, hogy közben elcsöndesedve odafigyel a lelkiismerete szavára, odafigyel az Isten lelkének arra a szavára, halk, kedves szavára, amelyet a Biblián keresztül is tapasztalhat, hogy megszólítja őt, akkor eljut azokra a kérésekre, azokra a felismerésekre, amelyekre szüksége van. Az ember megváltozásának a legnagyobb lehetősége az az imádság alkalmai. Amikor az ember nem mantrázik, már bocsánat, amikor nem formai imádságokat mond el, nem értelem nélkül ismételget megtanult imádságokat, hanem amikor az ember úgy fordul az Istenhez, mint személyes szerető lényhez, aki a barátja akar lenni, aki meghívja, hogy legyen az ember az ő barátjává, és amikor vele, mint egy beszélgetésbe kerül, mint egy személyes módon odafordul és megszólítja az Istent. Amikor ilyen módon elkezd imádkozni egy ember, akkor azt fogja tapasztalni, hogy belül jönnek gondolatok, amelyek rávezetik a szükségletére, rámutatnak problémás kérdésekre. Kicsit csöndben marad az ember, és kiderül, hogy nagyon jól tudja, hogy neki valamiben választania kell, és ezt a választást ő nem akart eddig meghozni, de most kénytelen szembenézni ebben a csöndben azzal a választással, ami elé került. És ez a folyamat, ez a lelki folyamat nem más, mint a megtisztításnak a folyamata. Tehát felkészülni nem lehet más módon, mint együttműködéssel, az együttműködés pedig mindenek előtt bibliaolvasást, az Isten személyes megismerését jelenti, és személyes válaszadást jelent az isteni késztetésekre. Az együttműködés ennek a keretében, ennek a gyakorlatában tud megvalósulni. Nyilván sok mindent el lehetne mondani, mind az igeolvasásról, mind az imádságról, de nem szeretném ezt most tovább húzni, ez csak egy bevezető gondolatsor volt ahhoz, hogy mit is jelent felkészülni. Köszönöm szépen a figyelmet, de azt nem tudom, hogy mi a helyi gyakorlat. Szünet következik, vagy azonnal beszélgetés? Jó. Akkor tartunk egy pár perc szünetet, ha valakinek el kell menni, akkor szeretettel elbúcsúzunk. Azzal, hogy hadd hívjam fel a figyelmet két előadás sorozatra, illetve egy kis füzetre. Pest-Szentlőrincen a Szabó Ervin könyvtárban van egy sorozat a Biblia 66 könyve címmel. Ebből a sorozatból két előadás van még hátra. A holnapi napon az igazi szeretet levele a Korintusbeliekhez írt első levél lesz, 17:30, és utána december 9-én a második levél, Pál apostol legszemélyesebb levele a korintusi második levél lesz. Ez az egyik előadás sorozat, a másik, aminek itt meghívója, külön meghívója van, ez pedig a HIKEN, a Hallgatói Információs Központban van, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban. Visszakapott Szabadság című sorozat, Lélektan a sorozatnak a címe, viszont úgy tudom, hogy ennek az időpontja változott. Mire változott? Így van. Tehát a múlt szerdán nem ért rá az előadó, és ezért holnap után lesz az előadás ezen a helyen. Van egy kis füzet, amelyben az összes előadás a fővárosban és a környékén bibliai, illetve egészségügyi előadás össze van gyűjtve. Itt kint vagy hátul a pultnál lehet találni ezt a füzetet, hogyha valakinek nincsen meg, akkor ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Akkor egy 10 perc szünetet tartanánk, és utána beszélgetéssel folytatnánk.